Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 11. Zsoltárunkat énekeljük. A 11. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Az Istenben bízom jó reménységgel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 479. dicséretünket énekeljük. 479. dicséretünket énekeljük mindegyik versével. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele második részéből, az 5. verstől a 11. versig.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten áldja meg a szívünkben az ő drága igéit, szavait. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy vasárnap lehet, hogy megint megállhattunk egy kicsit a munkáinkba, és eljöhettünk ide a templomba, hogy megköszönjük néked az elmúlt hetet, és odabízzuk magunkat a jövő hétre. Megpihenjünk a te színed előtt, és engedjük, hogy te is szólj hozzánk, aki megerősítesz minket, aki bölcsességet adsz, aki békességet adsz, aki megtisztogatod a lelkünket minden gonoszságtól, vétektől, aki utat mutatsz nekünk, világosságot vetsz a mi életutunkra. Köszönjük néked, hogy most engedhetünk a te lelked hívásának, és időbe fölkelhettünk, felkészülhettünk, eljöhettünk ide a templomba. Valljuk, hogy ez is a te kegyelmedből van, és a te hatalmas szereteted. Köszönjük néked, hogy együtt imádkozhatunk hozzád lélekben, együtt emelhetjük fel a szívünket az ének szavaival, együtt figyelhetünk a te áldott ígédre, együtt óhajthatjuk a te kegyelmedet, igazságodat, szeretetedet. Köszönjük néked, hogy várhatjuk azt, hogy elcsöndesíted valóban a lelkünket, és megerősítesz a hitben. Kérünk, hogy légy velünk ezen az alkalommal is, és áld meg a szívünket a kicsinyeknek is, az aktív felnőtteknek, az idős testvéreknek is. Kérünk téged arra, hogy tekints reánk személyesen, és ahogy a fogadó igén láttuk, megtapasztalta a te hatalmas szeretetedet és hatalmadat egy ember. Hadd legyünk mi most ez az ember, akik átéljük a te szabadító, megváltó, életmegújító közelségedet. Kérünk, hogy áld meg mai alkalmunkat is. A te drága nevedért, a te megváltó szeretetedért kérünk. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 294. énekünknek az első versét, 294. első versét, ami így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 11. Zsoltárt. Figyelemmel leülve hallgassátok meg a hosszabb igerészt. Tehát a 11. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Az éneklő mesternek, Dávidé. Az Úrban bízom, hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fuss a ti hegyetekre, mint a madár? Mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben. Az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait, az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszra, tűz, kénkő, égető szél az ő osztályrészük, mert az Úr igaz, igazságot szeret. Az igazak látják az ő orcáját. Kedves testvéreim, amikor beléptünk a Zsoltárok könyvébe, a díszes bejáraton keresztül, azaz az első és második Zsoltáron keresztül, akkor azok azt hirdették nekünk, hogy az igazán boldog élet titka itt a földön, meg a mennyben is az, hogyha Isten parancsolatait betartjuk, Isten szavaihoz igazodunk. A második Zsoltár pedig arra hívta fel a figyelmünket, hogy Isten az ő fia által, a felkent uralkodó által a világ mindenségnek a királya, az ura. Hát aztán a harmadik Zsoltár egy olyan világba vezet át bennünket, ahol az Isten fiát, mint a mindenségnek az uralkodóját, kormányzóját, meg az ő akaratát, szent törvényét az emberek többsége, sőt tulajdonképpen alapvetően minden ember, hát elutasítja, elveti. Hát ebbe a világba született Dávid, aztán ebbe nőtt fel, és aztán királlyá kente őt, Sámuel próféta ebbe a világba élt, és kellett neki a hivatását teljesítenie. Isten kegyelme ugye az ő életébe beavatkozott, és őt egy Istent és a törvényeit szerető, kegyelemből élő emberré formálta, de hát a környezetében egy csomó olyan ember volt, akivel ez nem történt meg, és akik hát szembeálltak vele, és nehezítették alapvetően az ő kormányzását, munkáját. Hát erről a nehéz helyzetről szól tulajdonképpen a harmadik Zsoltártól kezdve, a Zsoltárok első könyvének a túlnyomó része azt elemzi, hogy a világban az Isten félő embereknek hát egy olyan közegbe kell élniük, amelyik nem Isten félő, és ez milyen nehézségeket jelent a számukra. Hát mi is ebbe a világba élünk, úgyhogy a Zsoltárok könyve az eléggé közel állhat hozzánk. Megértjük ezt, hogy ha mi istenfélő emberként élünk, az Úr akaratához akarunk igazodni, Jézust akarjuk követni, más szóval akkor, hát ez nem mindig talál osztatlan lelkesedésre körülöttünk. Minimum nem értik, de sok esetben inkább ellenünk fordulnak, és nem olyan nagyon könnyű ellenszélbe állni, vagy az áramlattal szembe úszni. Ez a Zsoltár is ezt a tematikát taglalja. Dávid Zsoltárról, hogy olvassuk mindjárt a bevezetőjébe, amit éneklésre, imádságra írt, és amely az Úr nagyságáról, a belévetett bizalomról, annak bátorító hatásáról, erejéről szól. Nézzük most egy kicsit részletesebben ezt a Zsoltárt, ami a bizalom megvallásával kezdődik. Dávid egy hatalmas hitvallással kezdi. Azt mondja itt a Károli fordítás szerint, hogy az Úrban bízom. Mások úgy fordították, hogy az Úrban van menedékem, az Úrban van a védelmem, az Úr a védelmezőm. A kettő gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Én maradok most a Károli fordításnál. Az Úrban bízom, benne rejtőzöm el. Tulajdonképpen azért értjük meg a másik fordítást is, mert az Úrban vetett bizalom azt jelenti, hogy az Úrban rejtőzik el az ember. Az Úrban találja a biztonságát, az oltalmát, az elrejtettségét. Dávid ezzel megvallja azt, hogy ő benne igaz hit él. A Heidelbergi KT-ból tudjuk, hogy az igaz hit az ismeret, igaznak tartás és bizalom. Dávid nem csak tudta, hogy az Úr hatalmas és szerető, nem csak egy ismerete volt erről. Még csak nem is állt meg ott, hogy igaznak tartotta, hogy az Úr ilyen. Igen, az Úr igaz, hatalmas, szerető, hanem odabízta magát ennek a valakinek a kezére. Benne rejtőzött el. Rábízta magát. Testestől, lelkestől erre az Úrra. Ez az igaz hit, halljuk a Heidelbergi KT-ba. Kihalljuk Dávidnak ebből a hitvallásából a személyességet. Én az Úrban bízom. Én. Az Úrban rejtőzöm el. Ő oltalmaz engem. Személyes vallomás. Kihalljuk a jelen időt. Nem csak régen volt így, nem csak majd, jövőben majd egyszer rábízom magam az Úrra, hanem itt és most az Úrban bízom, az Úrban rejtőzöm el. Itt és most, ma. Érezzük itt a szavaiban a kizárólagosságát. Egyedül az Úrban bízott. Egyedül nem magába bízott, nem emberekbe bízott az Úr mellett, hanem egyedül az Úrban bízott, egyedül az Úrban rejtőzött el, Jahvéban. A szabadító, a szövetséget kötő, a szerető Istenben. Kiérezzük-e vallomásból azt, hogy emögött milyen kegyelem áll? Milyen kegyelem, hogy Dávid ezt elmondhatta? Kegyelem, ha valaki így tudja az Úrra bízni magát. És kiérezzük ebből a nyugalmat, a békességét ennek az embernek. A felénk sugárzik az, hogy hát az Úrban rejtőztem el. És olyan békességem van az Úrban. Itt biztonságban vagyok. 100%-ig. Nem is csak földi életemre, hanem örök életemre. Teljes, örök oltalomban van az életem. Ő oltalmaz engem az ő hatalmas szerető kezével. És látjuk, hogy Dávid ezt nem is titkolja, hanem szinte egy világgá kiáltja. A nyilvánosság előtt vállalja, hogy én az Úrban bízom. Az Úrba rejtőzöm el. Nem titok ez. Szóval csodálatos ez a felütés, amivel Dávid ezt a Zsoltárt kezdi. Az Úrban bízom. És tulajdonképpen ez az, amire bennünket is biztat. Nem csak Dávid biztat erre, hanem az egész Szentírás erre biztat minket, hogy az Úrban bízzunk, az Úrban rejtőzzünk-e minnyájan. Benne találjuk a földi életünknek is a biztonságát, és az örök életünk is benne van biztonságban. Ha ott vagyunk, vele vagyunk, ő mellettünk áll, ő fölöttünk tartja a kezét, vagy éppen alattunk, vagy körülöttünk tartja a kezét, akkor teljes nyugalomban lehetünk, mert nincs az az emberi, sátáni, démoni erő vagy hatalom, amelyik minket igazából elveszíthetne, árthatna nekünk. Nincs rajtunk hatalma, halálnak se. Semminek nincs rajtunk hatalma, ha Jézus, ami oltalmazunk, és az ő hatalmas szerető keze oltalmaz, védelmez minket. Bízzuk rá magunkat Jézusra, aki megváltott minket, aki a világ ura, ahogy Filippi levélben hallottuk. Bízzuk rá magunkat erre a Krisztusra. És ne magunkban, ne emberekben, ne egyéb más dolgokba bízzunk, hanem egyedül ő benne bízzuk, és ő rá bízzuk magunkat. Persze itt fölvetődhet az a kérdés bennünk, hogy de hát az Úr megbízható? Hát mondhatjuk a Szentírás alapján, hogy igen, megbízható. De valóban, amit Isten a világba cselekedett, emberek életével, akár Izrael életével is, minden arról beszél, hogy ő megbízható. Amit megtapasztaltak emberek, az azt jelenti, hogy ő megbízható. Itt egyénekre hallgathatunk, családokra hallgathatunk, népre hallgathatunk, Izrael népére. Az egész azt hirdeti nekünk, mindenki megtapasztalta, hogy az Úr oltalmaz. Dávid is erről beszél nekünk, és úgy bátorít ezzel, te is bízzál meg az Úr Jézusban, az Úrban. Bízd rá magadat, testestől, lelkestől, földi életedre, örök életedre, tedd magad az ő kezébe, és ott nála örök biztonságban vagy. Ha most Jézusra tekintünk egyébként, aki itt járt közöttünk, és akinek a szavával fogadtak benneteket itt ma, hát az Úr Jézusnak az élete, az magába igazolja Istennek a megbízhatóságát, mert Isten megígérte századokkal előtte, hogy el fog jönni az ő messiása, az ő fölkentje. És mindaz az a sok-sok ígéret, az sok száz ígéret, ami az Ószövetség, mindaz beteljesült. Isten nem megbízható. Mond valamit, aztán utána hagyja az egészet. Hazudott? Soha nem hazudott. Abszolút megbízható. Jézus is oda bízta magát reá. A te kezedbe teszem le a lelkemet, mondja a keresztfán. És hiába? Nem, mert az Atya föltámasztotta a halálból, és megdicsőítette őt, a maga jobbjára ültette a mennybe, és minden hatalom letéteményesévé tette. Az Isten hűséges. Jézus ezt igazolja nekünk. Úgyhogy csak vegyük ezt a dávidi felütést, az Úrban bízom, az Úrban rejtőzöm el egy ilyen hozzám szóló felszólításnak. Te is ezt tedd. Kövess Dávidot ebbe a dologba. Adja meg az Isten kegyelme, hogy tudjuk követni. De folytatom a Zsoltár elemzését, mert a második dolog, ami feltűnik, a bizalomnak a kérdése. Tudnélik, Dávid azt kérdezi valakiktől, hogy hogyan mondhatjátok az én lelkemnek, fuss a ti hegyetekre, mint a madár. Valószínűleg jó akaratú tanácsadói azt tanácsolták neki, hogy mentse az életét. És rejtőzzön el valahol az ellenségei elől, akik az életére törnek. A madárkákra hivatkoznak, akik, ha érezték, hogy vadásznak rejájuk, akkor hát elmenekültek. Aztán Júdea hegységeiben sok barlang, meg sziklahasadék, meg üreg van, és akkor oda röppentek, ahol nem lehetett őket már ugye megfogni. És itt is ezt a képet használják a tanácsadók, hogy ahogy a madárka elrepül a veszedelem elől, te is, Dávid, mint egy kis madár, repülj el, szállj el, kis madár. Repülj el, kis madár, biztonságos helyre. De Dávid azt kérdezi tőlük, hát én az Úrban rejtőztem el, az Úrban bízom, hogyan mondhatjátok nekem? Ez értetlenkedő kérdés ez, hogy hogyan mondhatjátok nekem, hogy hagyjam itt a pozícióm, hogy adjam fel a küldetésem, és meneküljek el valami biztonságos helyre. Igen, volt olyan idő, hogy menekülnöm kellett Saul elől, emlékeztek erre az életútjára, életszakaszára Dávidnak, amikor Saul elől menekült, és ott bujkált pont Júdea hegyeiben, mint egy kismadár egyik barlangból a másikba röppent, egyik hasadékról a másikra szállt. De most az Úrban bízom, és már király vagyok, felkent király, ide állított engem Isten az én népemnek az élére, ide ültetett a trónra, feladatom van itt. Igen, vannak ellenségek, de hogyan mondhatjátok nekem, akinek az Úr az oltalma, hogy fussak, hogy meneküljek, hogy repüljek el? De hát mondják a tanácsadói, körülállnak téged az íjászok, megint a vadászatnak a képét hozzák, az íjászok körülállnak téged, ezek nem is állatokra vadásznak, ezek embervadászok, a nyilukat rátették az idegre és felhúzták az íjat. Készek téged fizikálisan likvidálni, meggyilkolni, és ráadásul milyen veszélyesek, a sötétben állnak, mondja róluk, vagyis anonimitásba burkolóznak, és elrejtőznek, lesből lőnek, azt se tudod, hogy ki támad rád, meg mikor, és hogyan tulajdonképpen. Nem tudsz védekezni sem, mert úgy támadnak téged. Menekülj, Dávid, szállj el, repülj el, védd magad. Azt is elmondják neki, hogy ezek a vadászok, ezek az embervadászok gonosz emberek. gonosznak nevezik őket. A Zsoltárok első könyvében különösen sokszor botlunk beléjük ezekbe a gonoszokba. Az úgy is fordítja a Biblia, hogy istentelenek. Ezek nem olyan emberek, akik hébe-hóba elkövetnek valami kis erkölcstelenséget, hanem ezek olyan emberek, testvérek, akik abszolút Isten ellenes beállítottságúak. Ez az alapmentalitásuk. Istent gyűlölik, és a törvényét is gyűlölik. Azt a két dolgot, amiről az első meg a második Zsoltár beszél. Gyűlölik az Istent. És ez nyomja rá a bélyegét a gondolkodásukra, minden szavukra, amit mondanak, az összes cselekedeteikre, amiket véghez visznek. Gyűlölik az Istent, és gyűlölik az igéjét, és gyűlölik a híveit is, akiket meg úgy nevez a Biblia, hogy az igazak. Ugye ez a másik csapat, aki megneveznek Dávid barátai, Dávid jó akarói. A gonoszok rátették a nyilukat, hogy az igaz szívűekre vagy igazakra lövődözzenek. Az igazak nem olyan emberek, akik néha tesznek valami jót, hanem olyanok, akik Istent félik. Akiknek a gondolatait, a szavait, a tetteit az Isten határozza meg, legalább többnyire igyekeznek arra, hogy ő határozza meg őket. És az ő félelmébe élik az életüket. Őt akarják dicsérni, magasztalni, ő mellette állanak ki. Itt van a szavakból rálátunk erre a két embercsoportra tulajdonképpen. A gonoszokra, akik támadják az igazakat. Az istentelenek, akik az igaz szívőeket, az Isten félőket támadják. És még Dávid tanácsadói még azt is mondják Dávidnak, itt a harmadik vers, mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedhet az igaz? Ez egy ilyen költői kérdés, hogy amikor ez történik a világban, Dávid, hogy általában, hogy a gonoszok támadják az igazakat, akkor tulajdonképpen nem történik más, mint az alapok rombolása, és ebbe a helyzetbe, amikor ilyen nagy erők fordulnak az igazak ellen, Dávid, mit cselekedhet az igaz, mint hogy menekül? Mi más tehet egy igaz ember, mint hogy elfut, elrepül valahova? Ez az egyetlen észszerű megoldás. Fuss el! Add fel! Menekülj! Nyilvánvaló, testvérek, hogy a fundamentumok, amikre itt utalnak, azok az Istennek a kijelentett törvényei. Istennek az igéje, így is mondhatjuk, de most Isten kijelentett törvényére hadd utaljak, amiket Isten kőtáblákra is felvésett, meg amiket még az ember szívekbe is belevésett. És ez egy olyan alap, olyan fundamentum, amire fel kell épüljön hitáltal az emberek gondolkodása, értékrendje, a családjuk élete, egy gyülekezet élete, egy egyház élete, egy egész társadalom tudománya, gazdasága, kultúrája, életvitele. Ha erre az Isten által adott alapra épül rá mindaz, amit felsoroltam, akkor akár egy ember, egy család, egy gyülekezet, egyház, nép tulajdonképpen békességbe, harmóniába és áldottan élhet. Az igazak mindig olyan emberek, akik nézik az Isten törvényét, Isten igéjét, hisznek abba, és igyekeznek ahhoz igazodni, ráépíteni erre az alapra. És aztán az életük is békességbe, boldogságba, nem nehézségek nélkül, de békességbe van, és áldás alatt áll. Erre az életre hívogatnak az igazak mindig másokat is, hogy jöjjetek, az alapra építsünk, az igazi sziklaszilárd fundamentumra építsünk. Ugye az Úr Jézus is beszélt erről a fundamentumról a hegyi beszédnek a végén, amikor mondta, hogy a bölcs embereket hasonlítom ahhoz az emberhez, aki a sziklára építette az ő házát, és jöttek a próbák, és az megállt az a ház, mert a sziklára épült. A bolondok meg, akik nem hallgatnak rá, amit mondok, azok meg olyanok, mint a bolond ember, aki a homokra építette a házát, és jött a vihar, és a háza összedőlt. Az egész életműve megsemmisült. Ugyanez a kép van Jézus szavai mögött is. Tehát amikor visszatérek Dávidhoz, amikor mondják neki a barátai, a jó akarói, hogy Hát most olyan időket élünk, Dávid, hogy az igazakat támadják, akik képviselik Istent és a törvényét, és azt szerint élnek, és most téged, meg az igazakat általában lövöldözik, és vadásszák őket, akkor a legjobb, amit tehet a hívő, hogy menekül, fut. És most kicsit átugorva gondolatba önmagunkra, nem is tudom, hogy kell-e alkalmazni. Mert ma is olyan időket élünk, amikor a gonoszok felhúzták a nyilaikat, rátették az idegre a nyilvesszőt, és elkezdenek lövöldözni az igaz szívűekre, az istenfélőkre. Ezt látjuk az egész nyugati kultúrában. Nem így volt ez hosszú időn keresztül, de most így van. Támadják azokat, akik Istent egyáltalán megemlítik, Istenre hivatkoznak, Isten dicsérik, próbálják az életüket hozzáigazítani ahhoz, amit a Bibliában mondott, képviselik ezt az egészet, próbálják ugye a családjaikat is ebbe az irányba terelni, olyan gyülekezeteket alakítani, ahol ilyen életet élnek, próbálják ugye a kultúrában is, akár pedagógusként, vagy tudósként, vagy orvosként átvinni ezt a gyakorlatba, mindjárt rájuk szállnak, és fölvetődik ilyenkor is az a kísértés valakiknek a szájából, hogy na mit tehetsz most, amikor a többség ilyen, a közhangulat ilyen. Amikor támadnak téged, és támadják tulajdonképpen mögötted álló Isten, meg az ő igéjét, az alapokat, a fundamentumokat. Hát mit tehetsz most? Húzd be füled, farkad, hallgassál, lapítsál, bújj el, rejtőzz el, jobb, ha menekülésre fogod, ha már nem akarsz alkalmazkodni a körülményekhez, mert még az lehet, hogy alkalmazkodsz. És olyanná válsz, mint amit várnak tőled. De ha nem akarod, jó, de akkor fuss, repülj el, hagyd a posztodat, menjsd a bőrödet, ne tanúsítsál semmiféle ellenállást. Ez egy olyan kísértés, testvérek, amivel Dávidnak már korábban is, hogy így mondjam, önmagába is szembe kellett nézni. Mert biztos vagyok benne, hogy már ő korábban is érezhette úgy magát, mint istenfélő, az ő törvényei szerint kormányozni, élni akaró ember, mint az, aki mondjuk van egy nagy földrengés, és a házai elkezdi ginogni, és akkor oda megy kívülről, és próbálja a házat valahogy ugye egybe tartani. Hiába való próbálkozás. És Dávid is érezhető úgy, hogy hagyjuk az egészet. Ne erőködjünk ezzel az üggyel. Úgy is összedől. Jobb lenne hagyni az őrhelyemet, és menni valahova, hogy a magányba visszavonulni. Elmenni valami tanyára osztott, elfelejteni mindent. És aztán most jönnek a barátai, és erősítik benne ezt a kísértést. Hát mit tehetsz, Dávid? Te pusztán jó akaratból mondták neki, nem akartak neki ártani. Menjsd az életedet, menjsd az írhádat. Legalább az maradjon meg. Fuss, menekülj! Itt van ez a dolog, testvérek, amit mi is érezhetünk hívő emberként ebben a mai világban, hogy amikor Istent és az ő igéjét, az azt képviselő népet támadják. Mert jön ez a támadás, hogy ugyan már szexet a házasságban, ugyan már. Egyet a házasság, mi az? Már egy lejárt intézmény. Akkor, amikor mondják, hogy nehogy már a születésedkor látható nemi jelleged legyen a meghatározó, vagy az, amit az apukád mondott neked, vagy az anyukád, hogy te fiú vagy, vagy lány vagy. Nehogy már, aminek Isten teremtett, azt elfogadja. Tehát te szabad vagy. Válasszál magadnak nemet. Van 80, nem tudom mennyi. Tehát, mert van egy ilyen alapvető lázadás Isten ellen és a törvény ellen, és amikor kiállnak hívő emberek is akár bárhova, és vállalják a homoszexualitással kapcsolatban például a véleményüket, amit Isten mond a Bibliában, akkor rögtön rájuk rontanak. És próbálják lejáratni, és úgy érzi az ember, hogy Hát Magyarországon talán még nem annyira, de egyre inkább itt is ez lesz. Menekülj innen, fogd be a szád, hallgassál, bújj el otthon, rekamé mögé, vagy ne álljál ki. És aztán jönnek mások is, hogy igen, hát nem kéne ilyen élesen fogalmazni, meg nem kéne olyan határozottnak lenni, meg hát csak nem akarsz már ártani magadnak, meg nem akarod, hogy kirúgjanak, meg hogy a gyereket se tanulhasson meg. Ha jobb, ha visszaveszel egy kicsit, és olyan udvariasabb leszel, és toleránsabb leszel. Vagy ha nem akarsz, akkor meg tényleg hallgass. Menekülj, add fel. És lehet, hogy így érezzük mi is már ezt a kísértést, meg mondogatják is nekünk, jó akaratú emberek. És akkor most mit csináljunk? Pussunk, meneküljünk, szaladjunk. Tegnap előtt készültem erre a szolgálatra, és jön egy e-mail. Idézem nektek, egy hölgy írta. Nem nekem írta, nem csak nekem írta, hanem az egész tiszántúli egyházkerület minden gyülekezetének, egyházkormányzóknak, intézményvezetőknek, mindenkinek elküldte. Nem tudom, honnan szerezte meg, ez több száz cím. Na mindegy. Adófizetők pénzén élő csuhások. Így kezdődik. A Bibliából felolvasás nem munka. Takarodjatok dolgozni. Minden agymahinátor csúnya büntetése úton van, azt hitted sose buksz le. Sztárok, hatalmas tehetségek, überbajnokok, tetves csalók vagytok mindannyian. 3 éves korod óta használod ki azt, amit kaptál fentről. Itt a vége a mocskos dolgaidnak. Mostantól nem az van, amit te diktálsz. Olvastam, hát. Biztos, hogy sokan egyetértenek ezzel. Ezekkel a sorokkal. Már nem köztetek, hanem úgy általában Magyarországon. És csak nem mondják még ki. Tényleg az ember úgy gondolja, hogy ha ez úgy elharapózik, és úgy ezt elkezdik mások is visszhangozni, akkor hát tényleg muszáj itt nagyon erőködnünk. Vagy bújjunk el itt a templom falai között, aztán itt legyünk hívők, de odakint azért más ne. Mert ilyen hangnemű leveleket kapunk, vagy megjegyzéseket kapunk. És igazából vajon mi a mi válaszunk erre az egészre? Dávidnak a válaszát hozom megint elétek. Dávid hogyan védekezett a kísértésen, ami benne is fölmerült, és amit így kívülről is sugaltak neki, vagy erősítettek. Egyetlen egy mondatot mond, az Úrban bízom. Ennyi. Én az Úrba rejtőztem el. Ezek után hogy mondhatjátok nekem, ti, vagy akár a saját szívem is, hogy fussak, hogy meneküljek? Hát engem az Úr véd. Az Úr oltalmában vagyok. És itt a harmadik dologra, vagy a pontra szeretném irányítani a figyelmeteket, amiben a bizalom tárgyáról szeretnék beszélni, mert Dávid itt hát elkezd a következőkben, itt a 7. verstől tulajdonképpen, elkezd Istenről beszélni. Hogy milyen az az Úr, akiben ő bízik. És rálátunk itt arra a titokra, testvérek, hogy akinek olyan Istene van, mint ami Dávidnak, az az ember nem fog félni. Mindegy, hogy mit sugall a szíve, vagy mit mondanak neki jó akaratú barátai. Az ilyen ember bátor, erős, és nem fél, hanem marad a helyén. Kitartott, ahova Isten állított, és abban, amiben Isten tartani akarja. Dávidnak az ura, akiről beszél, hogy az Úrban bízom, egy olyan hatalmas úr, aki nem engedi meg egyszerűen, aki lehetetlenné teszi a benne bízók számára azt, hogy megfussanak, meneküljenek. Azt mondja először is erről az Úrról, hogy az Úr az ő szent templomában, a mennyei trónteremben álló trónján ül és uralkodik. Az uralkodó jelen van a tróntermébe. Uralkodik az egész mindenség felett, Izrael fölött és a nem Izrael fölött, a jók és a rosszak felett, minden ember felett, és ezen nem tudnak semmit változtatni a gonoszok. Hiába tiltakoznak, hiába írkálnak ilyen leveleket, vagy könyveket. Az Úr uralkodik. És ő nem lehet ő trónfosztottá nyilvánítani. Lehet, de semmit nem jelent. Nem ér el hozzá ez emberi nyilatkozat, hogy ő, amikor őt semminek tekintik. Az Úr uralkodik. A másik dolog, amit mond róla, nem csak uralkodik, hanem lát mindent. Az Úr látja az igazakat és a gonoszokat is. Szemei látják őket. Tudja, hogy mit mond az egyik tábor, mit mond a másik tábor, hogy él az egyik, hogy él a másik. A gonoszok azt hiszik, hogy amit a sötétségbe tesznek, azt nem látja senki, de Isten azt is látja, ami a sötétségbe történik ő előtte. Az sem titok, mi mesterkednek, azt hiszik, hogy nem hallja senki az összeesküvésüket, de hallja valaki az összeesküvéseiket. Azt hiszik, nem látják, amikor ilyen leveleket írkálnak, de látja, az Úr látja az ő leveleiket, a gondolataikat, az indulataikat. Ismeri a dolgaikat az Úr, nem csak az igazakét, hanem a gonoszokét is. Az Isten félőkre persze ez ilyen megnyugtató hatással van, mint Dávidra is, az istentelenekre meg hát semmi hatással nincs, de pedig jobban tennének, ha félnének. Az Úr ismeri őket. Ráadásul teszi hozzá Dávid, az Úr gyűlöli azokat, akik szeretik a gonoszságot. Na itt ugye itt kezd az arcunk elkomorodni, mert általában ugye azt szokták mondani, hogy az Úr az embereket szereti, és a bűnt gyűlöli, de itt megint elmondom, hogy az Úr az embereket is gyűlöli, azokat az embereket, akik szeretik a gonoszságot. Akik az istentelenséget szeretik, azok az ő gyűlöletének a tárgyai. Akik szeretik az erőszakosságot, azokat Isten gyűlöli. Akik az ő törvényét, az ő felkentjét, vagy evangéliumát megvetik, ellenben mindazt, ami ezzel szembe áll, azt szenvedélyesen szeretik és imádják, azt is, azokat az embereket Isten egyáltalán nem szereti. Azok a gyűlölete alatt vannak, és ez a gyűlölet egy igazságos ítéletben és a pokolban fog végül kiteljesedni. Mégpedig nem is akármilyen ítéletben, Dávid itt felsorolja Sodomának és Gomorának tulajdonképpen az ítéletét, ugye elvesztek azok a tűzesőbe, és az ott élő emberek megsemmisültek, tulajdonképpen az egész városok mind a két város megsemmisült, lakostól, anyagiak, minden elpusztult. Isten uralkodik, mindent lát és ismer, az igazakat is, de a hamisakat is, és a hamisakat gyűlöli, mondja, és meg fogja őket büntetni. De ez az Isten azért bünteti meg őket, mert ez a negyedik dolog szenvedélyesen szereti az igazságot. Ő igaz és igazságos. Szenvedélyesen szereti az igazságot. És az igazságosságot. És pont azért, mert ezt szereti, ezért gyűlöli azt, ami azzal szemben áll. Egyszerűen Dávid Isten egy olyan Isten, aki hatalmas Úr, mindent lát, az igazakat is látja, a gonoszakat is. A gonoszakat gyűlöli a lelke, mert szenvedélyesen szereti az igazságot, és mivel szenvedélyesen szereti az igazságot, az ötödik ismérve az, hogy az igazakat meg fogja dicsőíteni. Akik bíznak benne, akik rábízták magukat, azt mondja itt róluk Dávid, hogy az igazak látják az ő orcáját. Vagy fordítva is lehet fordítani, hogy az Isten arca ráragyog ezekre az emberekre. Ez az üdvösséget jelenti, a vele való békességes közösséget. Az Isten az ilyen emberekkel békességben van, és átöleli őket, és oltalmazza őket. Szóval Dávidnak az Istene, akiről mondja, hogy az Úrban bízom, ez az Úr, ez nem akárki. Értitek? Ez nagyon fontos dolog, testvér. Ugyanezt az urat látta Jézus is maga előtt az atya személyébe. Jézus is ugyanezeken a kísértéseken ment át, amint Dávid is, mert ő neki, mint embernek biztos, hogy volt olyan kísértése, hogy adja fel. És lehet, hogy mondtak is neki ilyet emberek. De Jézus nem hallgatott erre a kísértésre, hanem oda tette az atya kezéből, még a kereszten is megkísértetett ebből, szállj le a keresztről, add már fel, szállj el, mint Dávid isnak, ugyanezt mondták neki is, hogy ő is röpüljön el. Te is szállj le onnan, röppenj le onnan. De ott maradt, pont, hogy megváltson ugye bennünket, meg az ő népét, a világot, és új alapokat fektessen le. De ő bízott az atyába, ő is oda teszi magát az atyának a kezére, még a halálába is. A kezedre teszem lelkemet, rád bízom magamat, mondja a keresztfán, ugye. Őnek is egy hatalmas atya volt, hatalmas istene volt Jézusnak, és szóba se jöhetett, hogy ő feladja a küldetést. A Filippi levélben Pál leírja, hogy milyen küldetést kapott ő. A szenvedés útján kellett végigmenni egészen a keresztfának a haláláig, és Jézus megalázta magát, és végigment azon az úton. És kitartott az utolsó pillanatig, és utána őt az Isten fölemelte, és megdicsőítette. És most vissza a gondoltok, testvérek, a régi keresztjénekre. Hát azoknak is talán kis istenük volt, nem kis gyenge, erőtelen valaki. Hát olvassuk a régi vallásos irodalmat, hívő irodalmat, akár a reformációig is mehetünk, meg még korábbra is. A keresztényeket mindig az jellemezte, hogy az ő istenük ez az Isten volt, aki Dávidé, akit Jézusban megismertek, aki uralkodik, aki lát mindent, és aki szenvedélyesen gyűlöli a gonoszokat, de azért, mert szenvedélyesen szereti az igazságot. Emezeket megbünteti, akik bíznak benne, azokat meg fölkarolja, és azokkal békességbe van. Örök békességbe. Hatalmas Istent imádtak a mi eleink, testvérek. Nektek is látni kell őt, és emlékeztetlek benneteket, hogy pont ezzel kezdtük az egész évet. Mert Isten mit csinált? Jobbal is mit csinált? Azzal gyógyította meg, az volt a terápia, hogy megmutatta neki, hogy ő kicsoda. Mert akkor értette meg Jobb is, hogy én kicsoda vagyok. És hogy jó helyen vagyok én itt az Isten mellett. Dávidnak egy hatalmas Isten volt az, akiben bízott, és az ő bizalmának a tárgya nem egy ilyen senki volt, egy ilyen kis gyenge, erőtlen valaki, hanem egy dicsőséges Isten. A mi Istenünk is ő lehet. És akkor éljük át tulajdonképpen azt, hogy a benne való bizalom, ez az utolsó ponton, milyen hatással van, testvérek. Aki az Úrban, ebben az Úrba bízik, ezzel van összekapcsolódva, arra ez az Úr visszahat. Hogy így mondjam. A benne hívőre visszahat az Úr, és a hite által tulajdonképpen visszaerősíti őt, és visszabátorítja őt. Dávidot is visszabátorította, ezért mondja Dávid, hogy hogyan mondhatjátok, fiú? Hogyan mondhatjátok nekem, hogy fuss-e? Miféle bolond ötlet, hogy meneküljek? Hát az Úr mellettem áll, ő véd engem. Dehogy futok, szóba se jöhet. Érezzük Dávidnak az erejét, Dávidnak a bátorságát, a kitartó nyugalmát, békéjét, és nem is futott el. És ugyanezt látjuk, testvérek, megint Jézusban, Dávid fiában. Előbb is beszéltem már róla, de most is visszaemlékeztettek, hogy ő végigment azon az úton, ahol megvoltak a maga kísértései. A sátán nem csak ott a pusztába kísértette meg azzal, hogy adja föl, hanem végig kísértette. Nem adta fel. Miért? Mert az atya az volt, aki az ő szemeibe. És állandóan az atyába kapaszkodott. Nem félt. Jézus soha nem félt. Akkor sem, amikor le akarták taszítani a názáretiek a szikláról, vagy én nem tudom, amikor a tárgyalásai voltak, soha nem félt Jézus. Nem reszketett. Nem mondta, hogy jaj, bocs, jó, nem is vagyok Isten fia. Hagyjuk az egészet. Ha már itt jönnek az ütések, meg a verések, meg a köpködések, akkor hagyjuk az egészet. Nem. Végig kitartott. Bátor volt. És eljutott odáig, amit a János 19.30-ban kimond a kereszten, hogy elvégeztetett. Megtettem, amit az atya rám bízott, és az atya pedig mellé állt, és megdicsőítette őt, és a végső győzelem is az övé lesz. És ha már beszéltem az első keresztjénekről, ők talán gyávák voltak, ami elődeink, amikor vitték őket az oroszlánok elé, meg keresztfára szögezték őket, meg meggyújtották őket, hogy világítsanak a rómaiak rendezvényein. Féltek? olyan bátrak voltak, testvérek, a mi keresztjén elődeink, hogy az nem lehet kimondani. Nem lehet kimondani, hogy milyen bátrak voltak a reformátorok. Ezek olyan emberek, testvérek, azóta is az igazi hívő emberek, akik nyugodtan mondták azt, amit a zsidókhoz írt levél 10. részének a végén olvasunk, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi. Mi nem a hátráló emberek vagyunk, hanem a hitéi, akik előre törnek, mert bátrak vagyunk, és mi vállaljuk az Urat. Azt mondja Pál apostol a Galata levél 2. részébe, hogy belopóztak a keresztjének közé mindenféle hamis tanítók, akik az evangéliumot akarják megsemmisíteni, de azt mondja, hogy ezeknek egy pillanatra se adtuk meg magunkat. Nem csak azok ellen voltak bátrak ezek az emberek föllépni, akik a fizikális megsemmisítésükre törekedtek, hanem akik a szellemi megsemmisítésükre törekedtek. Egy pillanatra se adtuk meg magunkat a tévtanítóknak, nem hátráltunk meg ilyen szellemit síkon sem. A Filippi levélnek pont egyébként az első részében bátorítja a többi hívőket is, hogy a Krisztus evangéliumához viselkedjetek, meg nem félemvén semmiben az ellenségek előtt. Nehogy megijedjetek. Ami azoknak az ítélet jele, az nektek a győzelem jele, a kereszt. Ejjelben győzni fogsz. Nehogy megijedjetek az ellenségtől. Értitek, hogyha nekünk is ilyen hatalmas urunk van, mint ami volt a keresztényeknek az előttünk álló időben, valódi keresztényeknek, akkor mi se fogunk megfélemleni, megijedni, hátrálni, elröppenni. Igen, az alapok rombolásának a századában élünk. De most akkor adjuk föl. Nem, hanem bízunk ebben a hatalmas Istenben, aki kiűzi belőlünk a félelmet, aki megnyugtat minket, és bátorrá tesz bennünket, testvérek. Megerősít bennünket. Olyan csodálatos igék vannak előttünk, így a Szentírásból jutottak eszembe egymás után. Azt mondja Ézsaiás, így szól az Úristen, Sionban egy követ tettem le. Egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. Aki benne hisz, az nem fut. Ézsaiás 28.16. Jézus ez az erős szegletkő, akiről beszélt. Nem hátrálunk meg a hitünkben, az Isten igéinek a szeretetében, abban az igyekezetünkben, hogy annak engedelmeskedjünk, hogy másoknak is ezt hirdessük, hogy képviseljük a kultúra minden területén. Nehémiás prófét, egy Semája nevű ember azt mondta neki, hogy visszatért Izrael Babilonból, fogságból ugye elkezdték építeni ott a várost, és a környező népek képviselői eléggé ellene voltak ennek a városépítésnek, meg templomépítésnek. És akkor mondja ennek a Nehémiásnak, aki vezető volt ebbe az időben, ez a Semája, hogy éjjel meg akarnak ölni. Meg akarnak ölni. Meneküljünk a templomba, és zárkózzunk be. A templom akkor már épület megvolt aztán. Meneküljünk oda, és zárkózzunk be. Meg akarnak ölni, merénylet készül ellened, Nehémiás. És Nehémiás azt mondja, a magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem is mehet be a templomba, hogy életbe maradjon. Dehogy megyek, mondja Nehémiás. Mert fölfedezi, hogy ez a Semája azért adta neki ezt az ötletet, hogy bemenjen a templomba, ahol neki nem volt szabad bemenni, ott csak a papok mehettek be. Az életét tette kockára pont ezzel, hogy ott a papok ölik meg. Dehogy megyek, de amit előtte mond, az is nagy szó volt, hogy átlátta ennek a Semájának az ötletét. Azt mondja, rájöttem, hogy ezt fölbérelték az ellenségeim, akik által akarnak elintéztetni. A papjaink öljenek meg engem. Dehogy megyek, de amit előtte mondom, magamfajta embernek, az ilyen hívő embernek, mint én, illik menekülni? Ez is ugyanaz az értetlenkedés, nem? És Dánielnél olvassuk azt a 11. rész 32. versében, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Hát akinek ilyen hatalmas Istene van, testvérek, éljen akármilyen időszakba, az nem fog menekülni, az nem hátrál. Az azt fogja mondani, hogy hát hogy? Lehet, hogy nem tudom, mi történik velünk, vagy mi nem történik, de ez nem opció. Fussunk, hátráljunk, adjuk fel. Nos, itt van előttünk ez a 11. Zsoltár, ami az Úr nagyságáról szól, a belévetett bizalomnak a jelentőségéről, az Úr visszahatásáról. Arra az emberre, aki egy olyan időszakban él, amikor minden azt mondja neki, és azt nyomja neki, hogy fuss meg, add föl, ne képviseld. Se az evangéliumot ne képviseld, se az Isten erkölcsi törvényeit ne képviseld. Hallgass, menj a templomba, azt ott imádkozzál, de bújjál egyébként a világba. Ne szólj semmit. Ha ezernyi nyilvessző zúdulna is ránk, testvérek, akkor is ki kell állni. Az olyan embereknek, mint mi, nem illik futnia. És az Istenét ismerő nép pedig felbátorodik. Nagyapám mondta az ő szavai, ezek a, amikor őt nagyon sokszor lelkész volt, ugye, és kisújszálláson volt lelkész, a kommunizmusnak az egyik fészke volt, hát ott odáig mentek a dolgok, hogy be akarták zárni a templomot, be is zárták, a kommunisták bezárták a templomot, és megtiltották, hogy istentiszteletet tartson. Hát aztán a atyám vette a kulcsot, a templom kulcsát vasárnap, aztán kinyitotta a templomot, bement, azt jöttek a kulákok is, és megtartotta nekik a vasárnapi istentiszteletet. Na hát ezért ugye kapott rendesen a fejére, nem tudom hányszor internálták őt, mindenféle bírósági ítéletek nélkül volt, hogy több mint egy évre börtönbe zárták, azt se tudta, hogy miért van ott, csak az énekeskönyv ott, az énekeskönyv volt vele ott, ami most már nálam van, benne van a börtönnek a pecsétje, abból énekelt, édesanyjának volt egyébként az énekeskönyve. Na a lényeg, hogy mindig ő mondta nekem, fiam, hát mit olvasol az ígébe? Hát ez az én jelmondatom az életembe. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Mindig ezt mondta. És ezt így is élte. És láttam, hogy ő nem hátrált meg soha. Legyünk mi is bátrak és erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Imádkozzunk. Köszönjük néked, hatalmas Istenünk, hogy láttatod velünk, és kérünk is, hogy újra meg újra láttasd meg velünk szent lelkeddel, igéden keresztül a te dicsőségedet. Ha nem látjuk, Urunk, akkor elbátorodunk, elhagyjuk a posztunkat, feladjuk a neked való engedelmességet, a rólad való bizonyságtételt, a te igéidért, az evangéliumért való kiállást, akkor összeroppanunk. Erőtlen, félelmes szívű emberek leszünk, akik menekülünk. Köszönjük néked, hogy kérhetjük ezt, hogy láttasd velünk a te dicsőségedet, mert attól mindig megbátorodunk. Attól felerősödik a szívünk, a lelkünk, és kitartóakká tudunk lenni. Kérünk téged, hogy itt a templomban is, meg otthoni igeolvasásunk, imádságaink során is keressük, és mutasd meg nékünk a te fenséges voltodat. Köszönjük, hogy most is leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged, aki Úr vagy a mindenség fölött. Jézus Krisztus, a te kezedbe adatott minden hatalom menjen és földön. Te szenvedélyesen szereted az igazságot, és szenvedélyesen gyűlölöd a gonoszokat is. Az igazak láthatják a te orcádat már itt is, de örökké. És rájuk ragyog a te orcádnak világossága, a te áldásaid, de megtelik az ő szívük és életük. De a gonoszokat elveszted a kárhozatban. Segíts bennünket, hogy mindig a te szemeid előtt tudjuk magunkat. Te mindent látsz, mindenről tudsz, mindent hallasz, ismersz. Ellenségeid mozgását is, de a tiédet is. Köszönjük néked, hogy arra biztatsz minket, hogy mi is bízunk benned, és ez legyen a hit pajzsa, amit fölemelünk akkor, amikor körülöttünk élők, vagy éppen a saját szívünk meghátrálásra ösztökél bennünket. Segíts, hogy ez a mondat a miénk legyen, egészen a szívünkbe vésődjön, és ezzel tudjuk elhárítani a gonosznak tüzes nyilait. Az Úrban bízom, az Úrban rejtőzöm el. Kérünk téged, hogy segíts bennünket így élni, így halni, és majd veled tölteni az örökké valóságot. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, családjainkat, hazánkat, népünket. Imádkozunk azokért az emberekért, akikben olyan indulatok forronganak, mint amit ez a levél is, amit kaptunk, tanúsít. Könyörülj meg ezen a nőn is, ha ő írta ezt a levelet, és te változtasd meg az ő szívét, lelkét, életét, és attól, hogy megtalálja te benned a boldogságát. Könyörülj meg mindazokon, akik gyűlölik a kereszténységet, akik ellenünk vannak valami oknál fogva. Könyörülj rajtunk, hogy mi magunk ne adjunk olyan okokat, olyan indokokat, amik támogatják őket a gyűlölködésükben, hanem segítsél bennünket, hogy a tiszta igét tudjuk nekik mondani, és tudjunk tiszta életet élni előttük, amiből láthatják, hogy a gyűlöletük oktalan és alaptalan. Könyörülj rajtuk, hogy ők is feléd fordulhassanak. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket, ahogy odabízzuk magunkat te reád most is. Légy velünk, vezérelj bennünket, oltalmazó, hatalmas Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az alkalmak föl vannak írva a program lapocskánkra, ott megtalálhatjátok őket. Mindenki előtt nyitottak vagyunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Szomorú szívvel jelentem, hogy halottunk van, nem gyülekezetünk tagja volt, de érint a gyülekezetünket. László Tibor édesanyja hunyt el. László Istvánné temetése kedden délelőtt 11 órakor lesz a Kunszent Mártoni református temet, illetve úgy mondják felső temetőben, ott fogunk tőle búcsút venni, ott temetjük el férje mellé. Isten vigasztalását kívánjuk Tibornak, kedves családjának és minden gyászolónak. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most Isten tiszteletünk zárásaképpen válaszolva Isten igéjére a 292. énekünket. A negyedik verstől énekeljük el. Jézus dicsérő ének, te vagy az Úrnak felkent nagy királya, kinek vettettek mindenek alája.
Végig megtartja. őtet ismerem, mint fő uramat, és keresztjének vallom magamat. Áldott nevéről bátran vallást tészek, szent törvényének követő.
Himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!